Tehát a lezárás szerintem az elejétől a végéig kell csinálni, párhuzamosan az eladással. A nagy átlag, még akkor is, ha 20 éve értékesít egy adott területen, 4-5 mondatnál nem tud többet mondani egy termékről, és ez nagyon gáz. Mi történt? Hát az ügyfél ezt mondta, és én ezt mondtam, és működik, azt mondta, jó, és mondom, és hol vagy? Hát itt vagyok az ügyféle, és már elvetted a pénzét? Nem. Akkor miért az ügyfél előtt hívtál fel? Ja? És volt olyan, aki azt mondta neki erre a telefonban, hogy igen, igaza van, igen, megveszem, nem 50%, 100%-ot fizetek.
Kassa Tamás lezárási specialista. Bebizonyította, hogy az értékesítés kulcsa a lezárás. Sikerült olyan dolgokra rájönni a lezárással kapcsolatban, amivel világfelfedezést tett. Sok cég vezetője köszönheti neki bevételének drasztikus emelkedését. Az elmúlt 25 év alatt 5 országban 20 nemzetből 60 ezer hallgatója volt. Vele beszélgettem lezárásról, egy meglepő lezárási módszerről, kifogáskezelésről, az értékesítéshez való hozzáállásról úgy általában.
Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.
Ami nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy nagyon sok értékesítőnek van az a bizonyos lezárástól való félelem, és ez miatt én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó, hogy átbeszéljük ezt a tételt, de csak hogy egy keretet adjunk ennek a beszélgetésnek, a műsornak, helyezzük el valahogyan ezt a lezárást, ez hol is van az értékesítési folyamatban szerinted?
A kérdés az nagyon jó, és a felvetés nagyon jó, és azért vállalkoztam erre a podcastre, mert az értékesítést nem oktatják, és ezért rengeteg ember jár pórul ezen a területen. Csak hogy elhelyezzük, ez körülbelül 600 ezer MLM-es Magyarországon, és legalább másfél millió vállalkozó, aki az alatt az életszínvonal alatt él, ahol életne, ha értené ezt az egészet. És maga a lezárás az egy olyan dolog, ami gyakorlatilag így teljesen félreértett. Tehát a lezárás szerintem az elejétől a végéig kell csinálni, párhuzamosan az eladással. És ebbe beletartozik az, hogy milyen cipőből megy az ember, hogyha élő értékesítő, ha telefonon hív fel valakit, milyen a hangja, beletartozik a PR, marketing, az image, vagy brandépítés most közkeletűen szólva, és beletartozik a legfontosabb erő, amit ajánlásnak hívunk. Tehát, hogyha egy nagyon jó ajánlást kapok, akkor az az emberek félelmének a nagy részét kikapcsolja. És a lezárásnak ez a jelentése, hogy a tudatos és tudat alatti félelmek eltávolítása, a félelmeket szaknyelven vételi ellenállásnak is hívhatnánk, úgyhogy mondom újra, tehát a tudatos és tudatalatti vételi ellenállások eltávolítása és egy tudatos vételi szándék megteremtése.
Értem. Tehát azt mondod, hogy a lezárás maga az értékesítés. Ugye jól értettem, az egész értékesítésnek a lezárásról kell, hogy szóljon, vagy arról szól?
Hát az fele-fele. Tehát ezt úgy tudom legjobban így megmagyarázni, hogy kicsit tovább mondom. Van 5 lépés, amit kifejlesztettem. Részben Les Dehn holdbiztos lezárási technikák című könyve alapján, amire Aaron Hubbard hívta fel a figyelmemet, hogy az az egyetlen egy működő lezárással kapcsolatos értékesítési szakkönyv. És ebből a könyvből és Aaron Hubbard bizonyos műveivel a következő 5 lépés állt össze. Vágy, probléma, félelem, ajánlat, előny. És ezt az 5-öt hívnám értékesítésnek, magát a vágy és a probléma megtalálását akár hívhatnád igényfelmérésnek is, vagy eladásnak, és a félelmek eltávolítását, az ajánlat megfogalmazását úgy, hogy az ügyfél elfogadja, és ugye a végén az előnyökről való beszélgetést hívhatnánk lezárásnak.
Értem, tehát ez a te öt pontod, amiből az értékesítési
Lépés.
folyamat, lépés, amiből az értékesítési folyamat áll. Ugye megszűnik, megszületik egy vágy, ugye, amikor az ember megtudja, hogy valamire szüksége van, ugye ez számodra az első, itt lépsz be az értékesítésbe, te, tehát innentől kezdődik neked ez az öt lépés, ami egészen ugye az úgymond az ötödik, a lezárásig tart. Jól
Igen.
értettem,
Na
ugye?
most ugye ez a túl kommunikált világ, internet, barátok, amit akarsz, gyakorlatilag az első két lépést elintézi nekünk. Tehát egy 10 éves gyereknek már a legtöbb esetben van mobilja, nem kell neki eladni, hogy legyen mobilja. Egyetlen egy kérdés van, hogy melyiket veszi meg. És erre mondtam azt, hogy 2004-ben meghalt az eladás, és csak a lezárás maradt.
Értem. De ugye ezt a vágyat, majd mindjárt visszatérünk akkor.
Ja, valaki betelefonál, de nem tudom miért, mert
Betelefonáltak a műsorba már.
Elvileg a ne zavarjakat beraktam.
Betelefonáltak már a műsorba, hogy, hogy becsatlakozzanak a hallgatók. Na, szóval azt akartam mondani, hogy a 2004-ben inkább azt mondják már, hogy a marketing teremti meg ezt a vágyat, ugye, és úgy jutunk el odáig. Nem tudom, te erről mit gondolsz erről a részről?
Abszolút egyetértek azzal a különbséggel, hogy a PR és a marketing, azt én különveszem, vagy jobban elhatároljuk.
Mindenképpen igen, szerintem is.
Gyorsan végigmegyek rajta. A PR-nak az értékesítőt vagy a képviselőt kell, hogy eladja és a céget. A marketingnek a terméket és az árat, és a magának az értékesítésnek már csak a mikorról kéne, hogy beszélgessünk. És ezzel a gondolattal kerültem 2008-ba az Üzleti és Siker című lapnak a vezércikkébe, hogy Magyarországon a PR-t és a marketinget is az értékesítők nyakába varják.
Ez
És
szerintem
ugye ezt
teljesen cégfüggő amúgy. A kis cégeknél valóban így van, tehát a kis és középvállalkozóknál ez gyakran előfordul, de én úgy gondolom, hogy egy kicsit nagyobb középvállalatoknál és nagyvállalatoknál azért szerencsére van erre egy külön osztály, aki ezt elvégzi, de hogyha a kis és középvállalkozókról beszélünk, akkor ebben teljesen egyetértek, ez így van.
Vagy megnézel egy MLM-es céget, ugyanez.
Mindenképp.
És ezért nem tudják csinálni, mert ugye a PR az a szava a hihetőséget is jelenti. Tehát egy olyan ember, akinek az élete arról szólt, hogy kölcsönből kölcsönbe menekült, nem lesz hiteles, ezért, hogyha nem építi vissza a PR-ját, akkor nem fog tudni sikeres lenni ezen a területen.
Igen, ugye ezt mostanában a PR-t most már átnevezték személyes márkának, az utóbbi pár évben, ugye ezen dolgozunk,
igen.
Te nagyon profin dolgozol rajta, most már 15-20 éve, hogyha jól vettem észre.
28.
28, az már
48
szép.
48 éves vagyok, és 19 évesen kezdtem el trénerkedni.
Én akkor kezdtem el értékesíteni, úgyhogy a munkaévek megvannak, csak máshol. Én még tanulom. Ez a podcast is arról szól, hogy tanulom egy kicsit, és a hallgatókkal együtt tanulunk. Na de szerintem térjünk vissza akkor a lezárásra. Ugye hogyan is jutunk el egy jó lezárásig, azt elmondtad az öt lépésedet, de mondd el nekünk, hogy milyen jelekre figyeljünk, hogy mik azok a jelek, amikre figyelnünk kell, amikor már készen áll valaki a lezárásra, tehát a vevő készen a lezárásra, mi ezt milyen jelekből tudjuk meglátni, hogy elindulhatunk magával a tényleges lezárással.
Itt még azért kitérnék arra, hogy ezt az öt lépést a legtöbben fordítva csinálják, és ez a haláluk. Tehát a szakmában az autóértékesítést használják, 1950-es technikákat, amit előnyérvelésnek hívnak, vagy tényelőnypároknak. Ez akkor fejlődött ki, amikor az autókat elkezdték eladni, hogy így adjanak el autókat. És ugye így a probléma az, hogy az értékesítő semmi mással nem tud kezdeni, mint általában az előnyökkel. Most, hogyha valaki az előnyökkel kezd, akkor kapásból egy hatás-ellenhatásba kerül az ügyféllel, és ezért az ügyfél elhallgat, és kéri az ajánlatot.
Igen, ugye
persze
mivel nem
elmondja
fettük,
az ajánlatot.
Nem fettük fel a tényleges igényt kérdésekkel, ugye, hanem csak rányomjuk az ajánlatunkat, ez már egy nagyon rossz érzés keltben, és már ugye szinte meg sem akar minket hallgatni, mert ránk akarja sózni csúnya szóval ezt az autót. Igen, ugye.
Igen, az ajánlat után pedig megkérdezi, hogy tetszett, és erre jönnek a kifogások. Tehát, hogyha megfigyeld az öt lépésemet, akkor pont a visszafele megy. És ugye a legrosszabb példa a Magyarországon mindig a biztosítós üzletkötők. Ugye ennél a pontnál, hogyha látja, hogy nem tudja kezelni a kifogásaimat, akkor pedig megkérdezi, hogy de a családba ki a pénzkereső. Érted? És ugye próbál egy problémát találni, vagy kialakítani egy problématudatot, és mivel nincsen egyetértési alapunk, ezért ez az a pont, amikor kinyílik a zsebembe a bicska, és ugye itt látja, hogy nem tudott sarokba szorítani azzal, hogy a koporsót meglobogtatja előttem, úgyhogy rákérdez arra, hogy de kassa úr, mik a hosszú távú tervei, és az a probléma, hogy pont ezzel a kérdéssel kellett volna kezdenie, viszont akkor tehette volna csak fel ezt a kérdést, hogyha én azt gondolom már róla, hogy ő tényleg felteheti. Tehát nem egy, mit tudom én, 20 éves kisrác, aki nekem 48 évesen akar életkarriert tervezni, vagy mit tudom én, vagy hogyha 20 éves, akkor építse fel azt, hogy miért van joga ehhez. És ugye ezt hívjuk egy olyan szóval, hogy pozicionálás és bemutatkozás, de ezek már nem a stratégiai lépések, amikről szó volt, hanem a taktikai pontok.
Tehát el kell fogadnia minket, mint egy tanácsadónak, mondjuk így, és ugye azután,
igen,
miután látja, hogy nekünk megvan a szaktudásunk, a szakértelmünk, az információnk, ami számára kell, de ezt előtte be kell neki mutatni, ugye, és ezt, hogy ő elfogadhassa, hogy mi szakértők vagyunk.
Igen. A testi jelek pedig nagyon egyszerűek. Amikor valakinek a vágya ugye így megvan valamilyen szinten, akkor egy enyhe mosolyt fogunk kapni. Hogyha megvan a problémája, akkor egy viszonylag nagy sóhajt, onnan lesz őszinte az ügyfél.
Tehát amikor
ugye, hogy
kiengedi
ilyen
a
nagy
sóhajt,
só...
hogy ó, tényleg ezt átérzem, ez megvan, ugye, és ezzel
Igen.
teljesen tudok azonosulni. Körülbelül ez lenne az a sóhaj?
Igen. Igen, ez egy nagyon mély sóhajt. Tehát tényleg egy... Tehát én onnan tudtam, hogy háború lesz, hogy amikor a miniszterelnök úr megtartotta az évértékelő beszédét, és rátért erre a pontra, akkor vett egy mély sóhajt. És én egyből tudtam, hogy Oroszországba tájékoztatták arról, hogy háború lesz. Mert ez egy probléma volt.
Az
Tehát ez
egy probléma volt.
Felületesebb lett volna a testbeszéde.
Ez egy probléma volt, ráadásul egy olyan probléma, amiről nem beszélhetett, úgyhogy lehet, hogy még azért volt egy még mélyebb sóhaj, ugye? Mert ezt magába
Igen.
kellett tartania.
Igen. Ha a félelmeket nézzük, akkor az illető ugye feszült, és ahogy kezeled a félelmeit, a válla így előre görnyed, és lefele, ha férfi, lefejeli az asztalt, ha nő, akkor itt sírni fog, és ugye az ajánlatot úgy tudod, hogy mondhatod, hogy kérni fogja, és amikor tisztába kerül azzal az előnnyel, amit a te céged nyújthat neki, akkor pedig csillogni fog a szeme. Ugye ezt, ha telefonos értékesítő vagy, akkor hátrányba vagy, de most már lehet videótelefonálni, zoomolni, bármit lehet, tehát javaslom, hogy ha megoldható, akkor, hogyha valaki így távértékesít, akkor videótelefonnal csinálja.
Igen, most már ugye megvan ez a lehetőség rá. Én voltam amúgy telefonos értékesítő, mindenkinek, az összes értékesítőnek mondanám, hogy csinálja legalább egy évig, mert akkora tapasztalatot tud bent az ember szerezni, hogy elmondhatatlan, leírhatatlan, és lehet, hogy rosszul hangzik ez, hogy telefonon keresztül értékesíteni, milyen nehéz, igen nehéz, viszont nagyon-nagyon erős iskola.
Abszolút egyetértek veled, Kristóf, sőt, képzeld el, hogy volt egy ilyen szolgáltatásunk is. Volt egy ügyfelünk, aki báránybőr takarókat, vagy ilyen szőrtakarókat árult, és volt egy telecentere, ahova be lehetett menni, és ott két napra beraktuk őket. Ugye olyan egy telecenter, hogy nem ő tárcsász, hanem a gép dobja a számot, tehát ő nem pihenhet. És mint az agyonütött halottak, olyanok voltak két nap múlva, annyira elfáradtak, és ugye ez azért volt, mert a saját belső gátjaikon toltuk át őket.
Az biztos, ugye ott az embert nagyon-nagyon le tudják amortizálni, de hogyha az ember ott meg tud maradni azon a szinten, hogy tovább
Igen.
szeretné értékesíteni, ez egy nagyon erős szűrő, és lehet tovább.
Igen, és az a durva, hogy ilyen 35 fok melegbe kellett eladni ezeket a takarókat, és egyébként nagyon jó forgalmat csináltak az ügyfeleink. És ugye az volt az érdekes, hogy még fizettek is azért, hogy eladhassanak, úgyhogy az a cég, aki bevette őket melózni, az nagyon jól járt. Ugye nekünk meg nem kellett infrastruktúrát építeni ez.
Ez nagyon jó ki lett. Nagyon jól ki lett találva ezt. Na, ezt tényleg tanítani kéne, ha valamit, akkor ezt. És mindenki jól járt, mindenki boldog volt akkor, ahogy mondod. Nagyon
Igen.
jó. Na, szóval átvettük akkor a jeleket a lezárásnál, ugye, hogy mire kell figyelni. De mégis mit tehetünk, hogyha mondjuk rosszul ítéltük meg ezeket a jeleket, vagy mit tehetünk, majd kicsit később beszélünk erről is, hogyha jól vettük észre a jeleket, mégis hogyan zárjunk le, de először nézzük azt, hogy mit tehetünk, hogyha rosszul ismertük föl a jeleket a lezárás előtt.
Tehát ugye beszéltem az öt lépésről, ez olyan, mint egy út. Tehát, hogyha beülök a kocsiba, akkor beütöm a vazérbe a célt. Ez a vágy. Utána a vazér kiszámolja azt, hogy hol vagyok most, ez a probléma, és a múlt adatai alapján megtervezi az utat. Ezek a félelmek. Utána pedig kiadja az utat, ez az ajánlat, és ugye amikor odaérek, ez az egy előny, de az úton úgy megyek végig, hogy lehet, hogy egy piros lámpánál meg fogok állni. Ugye visszarakja a kocsi magát egyesbe, mert nem szeretek sebességet váltani, úgyhogy automata autóim vannak. És lényeg az, hogy gyorsul, lassul, de előrébb megyek. És ez az, ami ilyen fura, hogy az öt lépésen kívül kifejlesztettünk egy 9 taktikai pontot, ami pontosan megadja a kérdésedre a választ, hogy mit kell csinálnia.
Na de ugye, hogyha piros lámpánál megállok, attól még a cél ugyanaz marad.
Így van.
Ugye az irányunk az ugyanaz. És
Igen, ez a lényeg.
Ebből a 9 taktikai lépésből, vagy hogyan mondtad, ne ragudj, lépésből, taktikai pontból,
Igen, pont.
Árulhatsz el
Azért
nekünk?
pont, mert nem lépés.
És árulhatsz el nekünk ebből?
Persze, figyelj, ez
hogy
fent
hogyan...
van a Sikeres Értékesítő című könyvemben ingyen is. Tehát ugye mi vagyunk azok, akik az elmúlt most már 15 évben a legtöbb ingyenes anyagot raktuk fel az internetre, illetve tartunk minden hónapban egy ingyenes egynapos képzést, amire ugye most egyelőre online, aztán nem tudom, mi lesz, de minden hónapban ezt már 2007 júniusától tartjuk. És a lényeg a következő, hogy voltam olyan értékesítési tréningen, amikor még én is tanultam ezt, ahol azt mondták, hogy nem lehet előre megmondani, hogy mit kell csinálni, mert minden egyedi helyzet teljesen különböző. És olyan helyen is voltam, ahol azt mondták, hogy mindent előre le kell írni, hogy mit mondhat az értékesítő, és csak azokat szabad mondania. Tehát ilyen teljes megkötés.
Az elsőt az körülbelül egy ilyen luxus márkánál tudnám elképzelni, a másodikat pedig egy kisebb összegű, megbízható, általános valami terméknél tudnám elképzelni. Körülbelül így volt?
Vág az eszed, mint a borotva.
Köszönöm.
De igazából ez most abból a szempontból mindegy, hogy egyik sem igazán tud minden helyzetre egy teljes megoldást adni. Viszont azt vettem észre, hogy valamennyire úgy működik az értékesítés, mint a barátkozás. És hogyha mondjuk elmegyünk egy ügyfelünknek a házába, ahol van mondjuk egy 2 éves kislánya, ugye itt ahogy mi beszélgetünk, ez a Zoom, de ugye a podcasten valószínűleg csak hang lesz, viszont mögöttem Aruba van, és most voltak velünk Arubán, ez konkrétan ez a család, úgyhogy a kisfiúk épp hogy múlt 1 éves, a kislányuk épp hogy múlt 2 éves, és a feleség a 6 hónapos terhes volt. Tehát szerintem ennél megerőltetőbben nem vállalhatták volna az utat, és így nagyon élvezte a család. És lényeg az, hogy ez a kislány, amikor ott voltunk, akkor ugye először így nézett minket, elfutott, visszajött, elfutott, és akkor ugye az volt a vége, hogy beült a feleségem ölébe. Tehát az értékesítés is ilyen, hogy egy ilyen oda-vissza dolgot kell folyamatosan csinálni, taktikailag. Tehát az öt lépés az föntről lefele megy, ez a vágy, probléma, félelem, ajánlat, előny. Viszont amit közben csinálunk, az ilyen megközelítjük az ügyfelet és eltávolodunk. Megközelítjük és eltávolodunk. És a lényeg az, hogy a 9. pont az ajánlatadás, és azt vettük észre, hogy egy tárgyaláson belül legalább 6-szor meg kell próbálni ajánlatot adni.
Ez egy kicsit soknak tűnik így első hallásra.
Igen, és nem is csinálják. Tehát ugye, hogyha olvasol könyveket, akkor ott például Frank Bedger azt írja, hogy a legtöbb üzletkötés, ugye a biztosítási üzletkötőből lett tréner, hogy a legtöbb üzletkötés az ötödik vagy a hatodik találkozásnál történik. Ennek az az oka, hogy egyszerre csak egyszer adott ajánlatot, mert nem tudta ezt a 9 pontot, és általában a Frank Bedger értékesítései, azok nem tudom, hogy így emlékszel a könyveire, vagy hallottad ezt, de egész naposak voltak. Tehát reggel 9-kor megérkezett, és este 10-kor elment. Vagy felszállt az illetővel egy vonatra, és több órán keresztül utaztak a célállomásra, vagy repülővel ment az ügyféllel, mert akkor volt idejük fogadni őt, és ugye abban az időben ez a 30-as évek, erre még volt lehetőség, viszont most már annyira felgyorsult a világ, hogy ha nem tudsz lezárni egy ügyfelet, akkor gyakorlatilag előkészíted a konkurenciának, és a következő, aki találkozik vele, az lehet, hogy lezárja, de lehet, hogy csak a következő ötödik vagy hatodik, mert mindenki csak egy kifogását tudja kezelni, vagy egy ajánlatot adott, és az ügyfél ugye így nem annyira gondolja még át. Szóval visszatérve a pontokra, 3 fő területre szedtük szét a 9 pontot, tehát az első 3 pont arról szól, hogy az ügyfél komolyan vegye minket, és figyeljen ránk. Tehát az első 3 pont a figyelemről szól, a második 3 pont az egyetértésről, hogy tényleg egyetérte velünk, az utolsó 3 pedig a pénzről. Tehát, hogyha még nem hajlandó kifizetni nekem a pénzt, akkor igazából nincs egyetértés, bármit is mond. Hogyha pedig úgy látom, hogy nem tudok egyetértést elérni, ez azért van, mert nem vesz komolyan. És a mi tapasztalataink alapján, ahogy átbeszéltük több mint 70 ezer értékesítővel az értékesítéseiket, és több esetben ott voltunk személyesen, vagy belehallgattunk a felvételekbe, amiket ugye legálisan, tehát megkérdezték az ügyfelet, hogy felvehetik-e, vagy a telefonközpont felvette a telefonos értékesítést, és azt hallgattuk meg. Szóval ebből az derült ki, hogy az üzletkötők 95%-a nem tudja elérni azt, hogy komolyan vegyék őt, és az egész beszélgetés az csak egy ilyen felületes semmi, és kb. Olyan, mint a Csehok háborújában az első 2 torpedó, hogy csak a felszín csúrolja. Az első 3 pontot így bontjuk le. 1. Pozicionálás, 2. Bemutatkozás, 3. Nyitó kérdés. Ez lehetne például egy telefonos értékesítés is. Tehát mondok rá egy példát. 2005-ben én így telefonáltam, jó napot kívánok, Kassa Tamás vagyok, értékesítési tréner, és úgy hallottam a nem tudom milyen barátjától, csak ajánlásból telefonáltam egyébként, hogy önt esetleg érdekelheti egy ilyen értékesítési tréning a csapatának, úgyhogy tudunk-e arról beszélni, hogy egy ilyen értékesítési tréning. És 2005-ben már nem működött. Tehát 2004-ben 20-at felhívtam, 2-en fogadtak. Azok, akik éppen arra gondoltak, hogy most kell nekik, de 2005-ben 20-ból 20 nemet kaptam.
És mi volt ennek az
Miért?
Oka? Igen, mi volt
hát
ennek
mert
az
már
oka?
Elegük volt az értékesítési tréningekből, mert nem működtek. Tehát ugye az egyik ügyfelem, ahol 40%-os bevételnövekedést értünk el, azt mondta, hogy 70 emberét küldte el egy 100 000 forintos tanfolyamra, kifizetett 7 millió forintot, és ebből a 70 emberből pár év múlva már 0 dolgozik nála, tehát akkor miért tartson értékesítési tréningeket? Tehát magyarul a rossz értékesítési tréningek tönkretették a piacot, hogyha valaki ezekkel a kulcsokkal próbált menni. Úgyhogy 2007-ben már így mentem, ahogy jó napot, Kassa Tamás vagyok, lezárási specialista, azzal foglalkozunk, hogy segítsünk önnek figyelmet szerezni az ügyfelektől, egyetértést elérni, és még több pénzt szerezni tőlük. Úgyhogy mit gondol, hogy érdekelheti egy értékesítési vagy kommunikációs tréning?
Ugye itt már bemutattad, hogy milyen értéket adsz rögtön, és ugye a lezárási specialista az már mindenki szeret lezárni, mert azt tudja, hogy az már közvetlenül a pénz behozata a része, ugye mondjuk így csúnyán, de ugye itt már akkor mondtad, hogy milyen értéket
Igen.
adsz, és így akkor a bizalmat ezzel fokoztad.
Így van, tehát olyan kulcsokat kell használni, amiket éppen aktuálisan az ügyfelek ezekkel a dolgokkal társítanak, amiket felsoroltál, nagyon profi vagy, tetszik.
Dolgozok rajta, köszönöm, hogy egyre jobb legyek. De akkor menjünk a lezárás felé, ugye? Mert ma a lezárásról beszélünk, nagyon sok folyamat van az értékesítésnek, de mivel te lezárás specialista vagy, így gondoltam, téged a lezárásról foglak megkérdezni. Ugye elmentünk odáig, most ugye felkeltettük az érdeklődést, és akkor most jön az, hogy megkeressük a közös pontokat, ugye a te 3 pontod alapján, azért ezeket is menjünk szépen a lezárás felé, szerintem mondjuk el, hogyha már így belekezdtünk.
Oké, egyetértés, ugye ez a 4-5-6-os pont lesz. A 4-es pont egy magyarázó mondat. Én azt javaslom, hogy legalább 24 magyarázó mondatot írjon össze minden értékesítő, és ezeket tanulja meg. A nagy átlag, még akkor is, ha 20 éve értékesít egy adott területen, 4-5 mondatnál nem tud többet mondani egy termékről, és ez nagyon gáz. Tehát cégvezetőként több millió forintot kifizetnek, hogy az ügyfél bejöjjön, majd az értékesítő mond 4 érvet, vagy 5-öt, és hogyha valamelyik betalál, akkor az ügyfél vesz, ha nem, akkor nem vesz. Ha elfogyott ez a 4-5 mondat, akkor elkezdi ismételni újra. Tehát egy 2 órás értékesítési megbeszélés legtöbb esetben arról szól, hogy ezt a 4-5 mondatot fél óránként 4-szer újra mondja az értékesítő.
Vagy esetleg máshogy megfogalmazva ugyanezt, és azért ez a, beszéljünk róla, az bevőnek ez nem tetszik, tehát feszítve érzi magát, már azt érzi, hogy neki nincs is erre a termékre szüksége, tehát itt már akkor el van az egész bénázva, mondjuk így.
Így van. Úgyhogy ez a 4-es pont, magyarázó mondat, én ezt 24 mondatnak hívom, mindig csak egyet mondunk a 24 mondatból, amikor ez a ponthoz érünk. Az 5-ös pont a problématudat felépítése. Ugye ebben vagyunk mi nagyon erősek. Van egy 2 napos tréningünk, aminek az a neve, hogy romskála tréning, és ez gyakorlatilag megmutatja azt, hogy a problématudatot hogyan kell úgy felépíteni, hogy az ügyfél ne csak a problémájáról beszéljen, hanem nyitott legyen a segítség elfogadására is. Ugye itt a fő dolog az, hogy a problémát azt nagyítani kell, nem pedig kicsinyíteni azzal, hogy hú, hát ezt mi megoldjuk. Ugye a legtöbb kisvállalkozó a szolgáltató is, és nem tud értékesítési módon gondolkodni, hanem egyből szolgáltató módon gondolkodik, és neki az nem probléma, amit az ügyfél mond, de az ügyfélnek meg probléma.
Ezt inkább ilyen beleérző képességnek mondanám, hogyha ezt tőlem kérdezné valaki, tehát hogy én átérezzem a problémáját a vevőnek, és azt egy kicsit jobban ki tudjam neki fejteni, ugye, hogy mi a fájó pontja pontosan, és mire kell megoldást találnunk közösen. Én ezt körülbelül így fordítanám le, amit
igen,
most te mondtál.
Teljesen jól értem.
Jól érzem?
Igen. A 6-os pont pedig egy történetnek a mesélése, hogy
nagyon
átbillentjük.
Jó. Az egyik kedvencem a történetmesélés. Mostanában nagyon sok könyvet olvasok róla, és gyakorlom az értékesítésben.
Igen.
Most akkor hallgatlak téged ezután.
Ugye a történet az egy példabeszéd, Biblia tele van vele. A történetek, mondák arról szólnak, hogy egy olyan történetet mondjunk, amivel az ügyfél tud azonosulni, egy hasonló személy, hasonló döntési helyzetben hogyan döntött, és ugye szugeráljuk az ügyfelet, hogy ő is úgy döntsön. Vagy valaki, aki nem úgy döntött, és porul járt.
Igen, ugye ennek ezt a hősnek hívják ugye a történetmesélő könyvekbe, aki jól döntött, és akkor az ő problémájára megtaláltátok, vagy közösen, vagy egyedül, de valami út folyamán ugye megtaláltátok a választ, és ugye ez mindenképpen, ugye ezt mondjuk ennek a történetnek üzleti szempontból kell elmesélődnie, tehát a végén az üzleti szempontból a csattanónak helyén kell lennie, ugye erre a problémára, amire éppen mondod, ugye ez nagyon fontos része.
Igen, és ugye itt az is fontos, hogy mondjuk most már a kezdeti kiindulási alaphoz kb. 17 kilót fogytam, de volt egy olyan találkozó egyszer egy sráccal, aki biztosítási befektetést akart eladni, és így 3-szor mondta nekem, hogy az ING biztosítóval lévő szerződésük miatt a nem tudom milyen kórháznak a szülészeti osztályán 500.000 forintig térítésmentes minden. Tehát így mondtam neki, hogy lehet, hogy a látszata az, de higgyel, hogy nem fogok szülni. És hogy a fiunk már, mit tudom én, akkor volt 11 éves, és nem tervezünk több gyereket. És annyira ment az automata a srácnál, hogy ezt még 3-szor elmondta, és ez egy nagyon nagy probléma, hogy ugye amit az oktatáson hall, azt ő visszabiflázza, mint hogyha egy feleleten lenne az iskolába, érted, de ezzel nem fognak eladni.
Mint egy robot, igen, de hát ugyanállod ez a fájó gomb, ez a fájó pont abszolút nem volt releváns, úgyhogy
Igen,
ezt el se kellett
így
volna
van.
mondani, meg se kellett volna említeni, igen.
Ja. Az utolsó három pont, 7-8-9, az konkrétan a lezárásról szól. A 7-es kifogáskezelés, 8-as zárókérdés, és a 9-es pedig egy egyedi ajánlat.
Akkor szerintem ezt a három pontot egy kicsit vegyük át szintén bővebben. Ugye először a kifogáskezelés mondtad, ez az a része, ugye,
Igen.
amikor a vevő mond egy kifogást, hogy éppen még miért nem veszi meg a mi termékünket, és erre nekünk kell reflektálnunk, reagálnunk.
Igen, ugye a fő dolog ezzel kapcsolatban az, hogy nem szabad visszakérdezni. Tehát a legtöbb tréningen azt oktatják, hogy kérdezz vissza például, hogy miért gondolja így, vagy mihez képest drága, vagy mit tudom én. Na most, hogyha valamire rákérdezel, azt felnagyítasz. Ezért a vágyára és a problémájára rákérdezhetsz, a kifogásokat viszont le kell söpörni az asztalról, mint Aikido módszert, az erejét visszaadod neki, és így gyakorlatilag megszünteted. Mondok néhány olyat, ami nagyon nagy bátorság kell ahhoz, hogy kipróbálja az ember, és jó ütembe kell, hogy mondja kedvesen, de hogyha valaki megérti ezt, akkor iszonyatosan működik. Például az egyik ilyen, hogy ezt még át kell gondolnom. Ugye régebben azt tanították erről, hogy kedves uram, mit kell átgondolnia, a terméknek a minőségét kell átgondolnia, vagy a szállítási határidőt, és akkor így listázta. Na most ehhez képest én azt oktatom, hogy ez csak egy kifogás, tehát hogyha majd lesz még valami, akkor esetleg mondja másodszor. Úgyhogy egyszerűen csak annyit mondok rá, hogy nézze, a mi cégünk X éve van a piacon, minden ajánlatot ismer, úgyhogy mi már ezt átgondoltuk, önnek nem kell, önnek csak alá kell írnia, és el kell utalnia.
Értem, tehát a kifogás az az, hogy még át kell gondolnia, és te ezzel a válaszsal erősíted meg azt, hogy itt már nincs, tehát mi annyira profik vagyunk, vagy annyira tudjuk az ön helyzetét, hogy ezzel önnek nem kell foglalkoznia, csak aláírja, és mi az ön helyzetét megoldjuk, az ön problémáját, nem tudom. Tehát ez a válasz, így körülbelül jól érzem, hogy ez lenne.
Igen.
Értem.
Igen. A probléma ezzel az egésszel az, hogyha valaki ezt így megérti, ahogy te, és kipróbálja, és mondjuk előtte tényleg 15 éven keresztül csak visszakérdezett, hogy mit kell átgondolni, tudod, és így folyamatosan nem történt semmi, hogy ugye a másik ilyen, hogy jó, akkor majd visszajelzek, és oké, várjuk a jelentkezését azóta is, és amikor így megtanulják ezt, hogy ennek nem kell visszajeleznie, csak át kell utalni, akkor gyakorlatilag vagy falfehérré válnak az ügyfeleink, mert így rájönnek, hogy mennyit buktak ezeken a dolgokon, vagy pedig egy olyan röhögő görcs rájuk, hogy az ügyfél előtt tényleg így majdnem így szétrögik magukat, ami nem az ügyfélnek szól, hanem a 15 év stresszét szabadítják éppen fel. Csak hogyha ügyfél előtt történik, akkor az néha nagyon problémás. Tehát itt tényleg volt olyan, hogy valaki így felhívott telefonba, hogy Tamás, működik, működik, érted? Most mi történt? Hát az ügyfél ezt mondta, és én ezt mondtam, és működik, azt mondta, jó, és mondom, és hol vagy? Hát itt vagyok az ügyféllel, és már elvetted a pénzét, nem? Akkor miért az ügyfél előtt hívtál fel? Ja?
Jaj, jaj, jaj. Na szóval összehasonlítva ezt a módot, amit most te mondtál a régiek, ugye régen visszakérdeztünk, ugye, és akkor válaszoltak, visszakérdeztünk, belekerültünk egy ilyen hurokba, ugye egy ilyen kifogásnál, hogy újra kérdeztünk, majd újra kifogás, újra kérdeztünk, majd újra kifogás, és a te módszered nekem egy kicsit annak tűnik, hogy akkor figyelj ide, vagy most lezárjuk, vagy nincs miről beszélnünk. Körülbelül én ezt így érzem. Tehát én adok
gyakorlatilag
valamit.
Igen. De hát, ugye, ha megvan az ügyfél vágya és a problémája, akkor ez működni fog.
És neked van rá megoldásod, ugye? Ez nagyon fontos. Tehát akkor te biztos
persze.
Lehetsz abban, hogy működni fog innentől kezdve. Tehát ne raboljuk egymás idejét, azt mondod, hanem elmondjuk ezt a mondatot, hogy nincs ezzel már semmi probléma, nem kell mi. Tessék, akkor írjuk alá. Mert én úgy gondolom, hogy egy olyat adok, ami neked jó eszköz vetíti számára. Így érzem én ezt a választ körül.
Például volt egy ügyfelünk, aki garázsajtókat, kapukat értékesít leginkább, és amikor ezt hallottam, amit most így elmondtam neked, akkor a tréningen felállt és hazament, hogy ekkora hülyeséget. Mert hogyha ő azt mondja valakinek, hogy ő átgondolja, és erre valaki azt mondaná neki, hogy nem kéne átgondolni ezzel semmit, akkor ő ideges lenne, mert ő igenis azért mondja, mert át szeretné gondolni. Csak ugye azt nem várta meg, hogy azt is hozzámondjam, hogy az emberek 10%-a ilyen, és ő pont ugye ilyen volt, mert aki képes vállalkozni, értékesíteni, és ebbe sikeres, az gyakorlatilag máshogy gondolkodik, mint a maradék 90%. Szóval ezt nem várta meg, de 3 hónap múlva már annyiszor nem sikerült neki eladnia, hogy eljutott oda, hogy nincs mit veszítenie. És amikor már a nem tudom hányadik ügyfél mondta neki azt, hogy rendben, de meg kell beszélnem a feleségemmel, akkor tudod, így eldöntötte, hogy mégis kipróbálja azt, amit ez a hülye kasza mondott neki. Nézze, uram, nincs mit megbeszélni a feleségével. A felesége, gondolom, ha csak nem egy műszaki beállítottságú mérnök, akkor úgyse ért ebből semmit, amit a garázskapukról eddig önnel megbeszéltünk. Úgyhogy mi lenne, hogyha ezt mégis így felvállalná ennek a felelősségét, ha már a felesége megbízta ezzel? Én garantálom önnek, hogy ez a kapu jó lesz, és a feleségének tetszeni fog, és ahogy megegyezünk, még a feleségétől a szint is megkérdezheti. Úgyhogy egy 30% vagy 50%-os előleget tud itt hagyni. Érted? És így kicsi csönd volt a telefonban, majd a pasi azt mondta, hogy jó, hát akkor legyen 50% előleg. És ahogy így lerakta a telefont, hogy köszönöm, mindjárt küldöm a számlát, lerakta a telefont, gyorsan kiszámolta, hogy mennyi pénz bukott, amióta van a vállalkozása, hogy nem így kezelte a kifogásokat. És egyből felhívott engem, hogy mennyibe kerül egy nap tréning, úgyhogy ki is fizette, és azóta az egyik ilyen országos barátom lett. Majd nagyon sok tréningen elmondta ezt a történetet, és az egyik ilyen megható volt, hogy az egyik ilyen nagyobb kaszanapnak nevezett tréningünk után mondta, hogy menjek le vele a parkolóba, nem értettem miért, és akkor így oda vezetett egy szép új fehér Volvohoz, és mondta, hogy 9 éve nem tudtam lecserélni a kocsimat, Tamás, és a feleségem üzeni, hogy köszönjük.
És azóta hallgat rád, gondolom, más témákban is, ugye, ezután
a
történet.
Így van, de itt az a lényeg, hogy ilyen nagy játékos lett, tehát most már ezt úgy kezeli, ezt a kifogást, hogy uram, mi lenne, ha egyszer végre a sarkára állna, és megmutatná a feleségének, hogy maga egy igazi férfi. Most nehogy már a feleséget kérje meg, hogy döntsön, mutassa meg neki, hogy maga férfi, és tud dönteni. És volt olyan, aki azt mondta neki erre a telefonban, hogy igen! Igaza van! Igen, megveszem! Nem 50%, 100%-ot fizetek!
Nagyon jó. Nagyon jó. Figyelj, belecsíptél már egy kicsit a témában, ami a következő kérdésem lenne, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni egy jó lezárónak? Egy kicsit már elkezdted mondani, de hogyha most egy kicsit ezen átmennénk ezen a témán, vagy egyáltalán ez tanulható, nem tanulható, tulajdonságok kellnek hozzá, mi a véleményed?
Én vagyok a legjobb példája annak, hogy tanulható. És ugye itt van egy olyan dolog, hogy itt beszélni kell picit az emberek irányításának a képességéről, és itt van egy olyan hátulütő, amit akár Frey Tamás könyvéből is kiolvashatsz, hogy ugye az a sorozatának a lényege, hogy a rosszak mindig győznek, és a jók meg nem. És ez egy ilyen félreérthető történet, de ugye ahhoz, hogy pénzed legyen, neked irányítani kell a tárgyalást, irányítani kell a másik embert, előre el kell döntened, hogy mit akarsz, és azt szerint kell tárgyalni. Na most az érdekessége az embereknek a működésének az, ugye erről van egy ABCD emberek kétnapos tréningünk, illetve az egész éves mentorképzésemen is erről beszélünk legtöbbet, hogy egy jó szándékú ember nem szeret másokat irányítani. És éppen ezért pont azoknak, akik szakmailag lehet, hogy jobb szolgáltatást adnak, mint a konkurencia, de mégse tudnak olyan szinten irányítani másokat, amivel igazi sikert érnének el, és ezért szomorúvá válnak, és még jobban visszafogják magukat, és még kevésbé sikeresek. Ezért nagyon sok MLM-be azt láthatod, hogy most így durva leszek, de a törtető vadbarom sikeres és gazdag, és a normál emberek meg nem.
Jó, a törtető vadbarom az föl van pörögve, ő teszi a dolgát, csinálja, csinálja, mert tudja, hogy ha föl van pörögve és csinálja, akkor az neki menni fog, tehát ő erre már úgymond rászokott, de a többiek meg még nem.
Igen, viszont ő meg erőből csinálja, és pont ezért hoztam létre egy három részes kommunikációs képzést, ami összesen 10 nap. Tehát úgy van, hogy 3-3, de ez egy tréning kétszer megcsinálva, és 2-2 nap. És ez tanítja meg azt, hogy hogyan lehet anélkül irányítani másokat, hogy közben te saját magad rosszul éreznéd magad. Tehát gyakorlatilag ez a fő trükk a lezárásba, hogy játéknak tekinteni az egészet, és elérni azt, hogy az embereknek utasítást adunk ki, hogy akkor most ülj le a számítógépedhez, nyisd meg a bankot, és utald át, és nyomd meg az entert.
De ezt úgy kell elérnünk, ugye, hogy az ember, tehát a vevő is ezt azért valamilyen szinten szeretné, és ugye
abszolút
megelégedést érezzen, mikor a termékünket, szolgáltatásunkat megkapja. Tehát én úgy gondolom, hogy enélkül nem áll össze a kép.
Egyetértek, csak itt most azon volt a hangsúly, hogy olyan mondatokat mondanak sikeres lezárók, mint mondjuk, akkor ebből a szobából addig nem megyünk el, míg meg nem egyezünk.
Igen, értem.
Tehát az,
értem.
Hogyha valaki ingatlanos vagy autóértékesítést csinál, és sikeres, tehát ezeket nem én találtam, kérem, megfigyeltem, akkor az első mondata az, hogy én leszek az, aki szerezőnek egy új lakást.
De ugye ezzel már meg is adod már magán a hangulatát a dolognak, hogy itt van egy cél, amit el fogunk érni te és én, és ennek már csak az a vége, hogy te csúnyán mondva le leszel zárva. Tehát értékesítek neked valamit, ami neked persze ugye mondtuk, hogy jó lesz. De az már nem,
igen,
nem kérdés
ugye
maga.
Azt, amiről te beszélsz, azt a szakma úgy hívja, hogy arcmentő, és a tapasztalat azt mutatja, hogy 71%-ban az arcmentő, hogy miért hagyja magát rábeszélni a vevő, az a kellemes modora az értékesítőnek, tehát 71%-ban azt fogják mondani, hogy az értékesítő miatt vették meg.
Tehát a jó értékesítők 2022-ben is még nagyon fontosak, ugye? Ezt szögezhetjük akkor ezután.
Abszolút így van. Ami történik, hogy a középrétege kihal az értékesítésnek a net miatt. Ugye mostanában ezzel kerültünk rádióba, tévébe és egy csomó újságba.
Mit mondanál középrétegnek? Tehát ez mit jelent számodra?
Az átlagos értékesítőkről beszélek. Tehát aki profi, az ugye ő saját maga fel tud virágoztatni egy céget vagy egy ágazatot, és ezért nagyon jó jutalékokat tud kapni, vagy pénzt. Aki átlagos dolgot csinál, és a legtöbb esetben már nem is értékesítő, hanem csak megrendelés felvevő, azok ugye úgy el vannak, és ez az, amit könnyen át lehet terelni internetre, hogy egyre jobban megszokják a vevők. És az alja az értékesítőknek, ugye az meg úgy is tranzit, tehát hogy 3 hónapot, fél évet eltölt egy-egy cégnél, minimál bérel, vagy minimális jutalékért próbál keresni valami másikat. Tehát így fura mód, de ahogy egyre jobban megszokják az emberek az internetes vásárlást, tudod, egy kicsit úgy járnak, mint a feleségem, hogy olyan kúton szeret tankolni, ahol nem jön ki senki se kérdezni, hogy segíthet-e, hanem ő saját maga szeretné megtankolni az autót, mert kellemetlen érzi magát, hogy most egy másik embernek most adjon 200 forintot, ne adjon 200 forintot, vagy most már 500-at kell adni, beszélgetni kell, vagy nem kell beszélgetni, tudod, és mivel ez egy ilyen ismeretlen terület, ezért néhány esetben az értékesítő már csak egy szükséges rossz, főleg, hogyha nem ezeket az elveket követi, amikről beszéltem, hanem mondjuk a személyes problémáival megtetézi a tárgyalást.
Igen, ugye nagyon megyünk bele a mesterséges intelligencia által segített értékesítésbe, azt, amivel te most belekezdtél leginkább, én úgy gondolom. Valóban ki fognak esni sok értékesítők, ezt én is így gondolom, és viszont a legjobbakra nagyon nagy szükség lesz. De szerintem, hogyha majd még egyszer össze tudunk jönni egy másik podcastba, akkor hagyjunk még egy adásra témát, mert ez egy nagyon jó téma lehet akár a következő adásra is. Van-e még kaszanap? Ez a következő kérdésem.
Persze, azt nem hagyjuk abba.
Havonta van, ugye
a
egyszer.
A következő az június 1. Ugye az az érdekessége a kaszanapoknak, hogy hogy előre készül egy könyv a minden kaszanapra. Most már a 40. könyvemet írom. Igaz, hogy ez 9 műfajba írottak, köztük egy mese is, aminek az a címe, hogy Magyar Mese, és 10 éveseknek ingyen letölthető a magyarmese.hu-ról. Ez is egy kaszanaphoz íródott egyébként. De a mostani kaszanapnak pont az lesz a témája, hogy mi az a 35 hiba, amit elkövetnek átlag vagy rossz értékesítők, és ugye ennek az ellentéte mi az a 35 sikerrecept, amit meg a profik jól csinálnak.
Ez nagyon jól összehozható az én állandó kérdéseimmel. Van 3 állandó kérdésem, nem tudom, megkaptad ezt előre, hogyha nem, akkor majd most szembesülsz vele. Ugye minden vendégnek fölteszem ezeket a kérdéseket. Az első állandó kérdésem amúgy az, mi a top 3 tulajdonság, amivel egy értékesítőnek rendelkeznie kell? Tehát 3 darab tulajdonság.
Oké. Okay. Az első a kitartás. Hát a kitartás azért, mert a legtöbb... Tehát úgy éri meg értékesítőnek lenni, hogyha egy ügyfélkört ki tud építeni, mert akkor majdnem passzív jövedelme lesz. Ehhez kitartás kell, mint a stoppoláshoz, hogy előbb-utóbb valaki csak felvesz, de ki kell várni, ugye, hogy észrevegyenek. A második az életigenlés. Tehát az értékesítő az a jövőnek a reményét hozza el, hogy jól fog sikerülni, és egy ilyen életkedvet kell, hogy adjon az ügyfeleknek. Ugye Magyarországon ezért nagyon sikeres egy csomó női értékesítő, mert a bájával és a pozitivizmusával így napfényt hoz a sötét fellegek között a férfi üzletembereknek.
Tehát ez a pozitív attitűd lenne ez az életigenlés, nem? Tehát az is lehet.
Igen, így is hívhatod, ha akarod, ja. És a harmadik pedig, én azt mondanám, hogy egy olyan tanulási vágy, amiben benne van az, hogy nem azt gondolja, hogy ő már mindent tud, és ilyen nagy okos, mert a legtöbb esetben ezek az értékesítők előbb-utóbb alkoholistává válnak, és feladják, kiégnek.
Nagyon jó, ez a harmadik nekem nagyon tetszik. Én is szinte mindig képzem magam, mindig olvasok, mindig belemegyek új dolgokba. Szerintem is ez az értékesítők top 3-jában mindenképpen bent kell lenni ennek. Úgyhogy ez nagyon tetszett ez a válasz. Amúgy gyakran mondják is a vendégek ezt, hála az égnek, úgyhogy remélem erre le tudjuk terelni a hallgatókat is. Meg hát ugye járatnak a te előadásaidra, programjaidra hallgatni, ott is sokat lehet fejlődni. A következő kérdésem az, hogy mi lenne a top 3 eszköz vagy szokás, amivel egy értékesítőnek bírnia kell? Ez lehet eszköz is, vagy szokás is, tehát ebből is csak 3-at.
A probléma az, hogy az értékesítéssel kapcsolatban, és ez benne lesz egyébként ebbe az új könyvembe, hogy magának az értékesítőnek, az értékesítési alosztálynak vagy csoportnak, és a cégnek 3 különböző stratégiája van, amit csinálniuk kell, és önmagában az értékesítőnek van ez az 5 lépése és 9 pontja, de ez az, amit az ügyféle csinál, amikor találkoznak, viszont ez nem a munkájának a része. Tehát a munkája az úgy néz ki, hogy először is egy ügyfelezzen, ami annyit jelent, hogy folyamatosan azon legyen a figyelme, hogy hol találhat új ügyfeleket. Például az egyik legnagyobb ügyfelem a MAPEI, ott az értékesítők, ha járnak és látnak egy építkezést, akkor azt felhívják ugye a céget, és belekerül az adatbázisba, hogy ott van egy új építkezés, és akkor oda hogyan tudnak bejutni. Tehát a mai napig. A legjobb magyar autóértékesítő cég a Hovány Kft., ahol a tulajdonos még a nyaralásán is simán elad egy autót, érted? És ezzel szemben egy lassan csődbe ment másik cégnek az ügyvezetője, aki nem tulajdonos, azt mondta nekem egyszer, hogy ő mindig azt mondja, ha külföldön van, hogy ő bányász, mert senki ne kérdezze autókról legalább a szabadsága alatt. Tehát egy értékesítő az egy folyamatos ügyfélszerző üzemmódba kell, hogy legyen. A második az pedig az, hogy minősíteni kell az ügyfeleket. A minősítés az azt jelenti, hogy pontosan kideríteni azt, hogy milyen értékű csomagot tud vásárolni az ügyfél, vagy mekkora értékű dolgokat, és Magyarországon a kommunista beállítottság miatt azért mindig lefelé lőnek. Tehát van egy gyakorlat, amit szoktam javasolni a VIP ügyfeleimnek, ez pedig az, hogy járják a plázákat, menjenek be óraboltokba, és nézzék meg azt, hogy mit tudnak nekik eladni. Tehát így vevőként nézzék meg, hogy mi történik. És még az a eladó, aki tényleg valamennyire jól csinálta a dolgokat, még az is csak egy 75 ezer forintos órát tudott eladni egy konkrét ügyfelemnek, aki ezt kipróbálta, pedig másfél millió volt a számláján. Tehát eladhatott volna neki 3 vagy 4 órát is, vagy egy drágábbat, de a biztos eladásra ment, vagy nem tudom. És ugye így a legtöbb cégnél az a probléma, hogy az értékesítő az mindig a minimumáron fogja eladni a terméket, mert ugye annyira van ütve, hogy legyen termelés, meg hozza a pénzt, hogy az értékesítőnek szinte mindegy, mennyire adja el, csak aláírják. És ebből a szempontból ugye a cégnek a stratégiája múlik, hogy marad-e ár és vagy nem, mert az értékesítő az úgy is odaadja az összes kedvezményt, hogyha
tehát
nem
ebben
csinálja
most
azokat
két
a
dolgot látok, ugye egy az, hogy legyünk optimistábbak, és kicsit ugye ítéljük feljebb kategóriába a vevőt, minél feljebb. A második pedig az, hogy te azt mondtad, hogy tehát alulról meg vannak szabva, hogy mit kell elérnünk, és az értékesítő nem akar annál többet elérni, mert meg van elégedve azzal, hogy jó, én most eladtam ezt a 75 ezer forintos órát, nekem ma azt mondták, hogy ennyit rakjak be a pénztárba, és akkor én ezzel meg vagyok elégedve. Tehát ezzel azt mondod, hogy ne legyünk megelégedve kevesebben, hanem többet.
Így van. És ugye, amit nem csinálnak harmadik eszközként, ez az ajánláskérés. Mindenki beszél róla, az összes tréningen elhangzik, mégse csinálják jól.
Értem.
Ez annyit mondok még ehhez, hogy ahhoz, hogy igazán működjön az ajánlás, ahhoz nekünk el kell adni. Tehát az, hogy szeretnéd, de ha másnak is megcsinálnám ezt az elemzést, 5 embert írjál ide fel nekem, tehát Kassa Tamás ajánlott, jó, felhívnak, Tamás, és te vettél? Nem. Tehát ez így nem működik.
És van még egy kérdés, egy állandó kérdés, ugye, ez az utolsó kérdés, a leges-leges legkedvencebb sales sztoridat mondd el, ami veled történt, ami neked a legkedvesebb, vagy legszívesebben meséled el, a leges-leges legjobb.
Ez így nekem nem jutott, mert mindig a legutolsó a legkedvesebb. Tehát minden sztori az egy ilyen plusz történet, tehát kicsit így határolt be, hogy miről szóljon, vagy mi az, ami itt most izgalmas lehet.
Minden izgalmas lehet, ami számodra a legkedvesebb, ezt így szoktam feltenni, tehát ami a legtöbb lendületet adja neked, ha visszagondolsz rá, vagy a nem tudom, a lezáráshoz kapcsolódóan, ugye a legjobb lezárásod, amire úgy emlékszel, hogy na, ez jó volt, ebből sokat lehetett tanulni, sokat lehetett fejlődni, tehát erről mi jut eszedbe bármi.
Igazából az egyik legnagyobb dolog, amivel kapcsolatos, és ez egy többszörös lezárás, az, hogy jelenleg én vagyok az egyetlen egy olyan magyar értékesítési tréner, akinek Magyarországon is, és nemzetközileg is franchise-on működik. Tehát magyarul csak a franchise jogdíjakból származó bevételem az néha több, mint néhány magyar értékesítési tréner egész éves bevétele. És az, hogy tudtam elérni, hogy ezek az emberek csatlakozzanak hozzám, mint mondjuk az Olá Tamás Magyarországon, mint lezárási specialista szintén. Érted, ez azért volt egy 3,5 év, mire ő tényleg elkezdett dolgozni a franchise-on belül, és ez egy hosszú folyamat volt. De például az egyik ilyen érdekes, amit ő csinált, ugye itt van Szlovéniában, van Szlovákiában, Csehország is hozzátartozik az úrhoz, Romániába és Oroszországba is volt, vagy van, csak elköltöztek Németországba most, aki ott képviselt engem. És az egyik ilyen sztori az volt, hogy volt egy úr, aki meg akarta venni egy tréningen az összes anyagomat, azért, mert a felesége elkezdett envézni. És nem tudom, miért akarta a felesége helyet megtanulni, mert ő jött el a képzésre, és ott kérdezte, hogy mennyibe kerül, ha mindent megvesz. Összes CD, összes könyv. Éppen akkor ez egy ilyen 85 ezer forintnyi érték volt, és mellette állt egy hölgy, aki elkezdte így oltani, hogy miért az NBA-be akar elindítani a feleségét, amikor az, amit ő csinál, ugye most név nélkül, abban sokkal több pénz van. És annyira sikerült kiképezni az Olá Tamást, hogy ezt így kapásból levette, hogy ez egy lezárási pont, és így ezért feltette egy záró kérdést a nőnek. Ez pedig így hangzott, hogy ha a te emelemedben sok pénz van, akkor te is meg tudod venni ezt a csomagot, így van? Tudod, és a pasma itt számolta a pénzt, és így megállt a számolásba, és így ránézett a nőre, és az innentől sakmat volt,
kettő az
és
egyben.
Később... Hogy?
Kettő az egyben, a rögtön.
Igen. És később elmondta a hölgy, hogy összesen ennyi pénz volt a számláján, tehát 90 ezer forint volt a számláján, mit tudom én, 87.500 volt a csomag, kivette a pénzt az automatából, és mindet nekünk adta. Utána sikerült rábeszélni, hogy jöjjön el az egész éves programomra, tudod, és itt azért volt jogos eladni neki, mert 2 év múlva lefogyott, ott hagyta azt a munkahelyet, ahol utált lenni, egyéni vállalkozó lett, és az összes adósságát ki tudta fizetni.
Tehát profitált belőle bőven.
Igen.
Ez volt 2022 áprilisában az üzleti felfedező Kassa Tamással. Hogyha tetszett az adás, kövess be minket LinkedIn-en, Spotify-on, Google Podcast-en, vagy Apple Podcast-en, vagy bárhol, ahol megtalálsz minket. Nem sokára újra találkozunk.
Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.